Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és vannak a gyermekek még közöttünk, vagy elmentek? Nem tudom, hogy itt most nagyon nem csinálnék rendetlenséget, mert azt szoktam mondani, hogy jöjjenek az első sorba, üljenek ki a gyerekek, de nem tudom, hogy apával, anyával is lehet jönni, vagy lehet egyedül is, de na gyertek akkor, aki még tud, jó? Mert a gyermek Isten tiszteletet azt nektek tartom, és akkor így közelebb vagyunk egymáshoz, és látjuk egymást még jobban. Úgy, szülőkkel is lehet jönni, úgy. Gyerekek, van egy nagyon szép Biblia vers arról, amit a jó Istennek az irántunk való szeretetéről a Szentírás mond. Figyeljetek csak, mert egy nagyon rövid kis mondat, és ha figyeltek, akkor el is tudjátok ismételni majd utánam Jézus Krisztusnak ezt a mondatát, hogy a Jóisten úgy szeret bennünket, ahogyan a tyúk egybegyűjti az ő kis csibéit. Hogy szeret minket? Ahogyan a tyúk egybegyűjti az ő kis csibéit. Megfigyeltétek már, hogy gyűjti össze a tyúk az ő kis csibéit? Megfigyeltétek? Hogy hívják azt a tyúkot, amelyik a kis csibéire vigyáz? Hogy nevezik erre vidéken? Kotlós vagy? Tyúkanyó, ugye? Tyúkanyó, kotlós. Ismeritek? Láttatok már tyúkanyót? Láttatok már kotlóst? Amelyik rajta ül a tojásokon, megkérdezitek a felnőtteket, megmondják pontosan hány napig, és aztán elkezdenek kikopogtatni a kis csibék, és azután feltörik a csőrükkel belülről, ez egy másik történet, ezt most nem mondom el, de két gyermek Isten tiszteletem van a tyúkanyóról és a kis csibékről. Tehát az is, hogy jönnek ki a tojásból, az is egy Isten tisztelet, de most azt mondanám el, hogy vigyáz a tyúkanyó az ő kis csibéire. Mert hogy vigyáz a tyúkanyó az ő kis csibéire? Kivezeti a tyúkanyó a baromfi udvarra, kivezeti a csibéit. Szaladgál körülötte 10-15, van, hogy 20, ugye, hogyha jól sikerül. Kis sárga kis gombóc. Kis csibék, ugye? Kis sárga gombóc. Onnan lehet megismerni, melyik az eleje, melyik a hátulja, hogy az eleje csipog. Ilyenek a kis csibék. És van veszély, ami leselkedik ezekre a kis csibékre a baromfi udvaron? Gyerekek, van veszély? A baromfi udvarok fölött néha megjelennek a ragadozó madarak. Amik a szántóföld fölül, mikor ott nem fognak egeret, pockot, ilyesmit, néha kicsit bemennek a falu fölé, és ott nézik, hogy egy ilyen kis sárga kis csibét valahogyan lecsapjanak és elkapjanak. De kell félnie ezeknek a csibéknek? Miért nem? De ha nincsenek ketrecben, miért nem? Nagyon jó, mert mondjad. Mert a tyúkanyó, ahogyan Jézus nevezte a Jóistennek a szeretetét, a tyúkanyó szeretetével hasonlította össze, mert a tyúkanyó összegyűjti az ő csibéit. Össze? Hogy gyűjti össze? Na, ki tudja? Hogy gyűjti össze? Ott van a tyúkanyó, arra szalad 5 csibe, arra szalad 6 csibe, erre másik 8 csibe. Hogy gyűjti össze őket? Hogy? Na, felnőttek, segítetek nekünk? Hogy? Kotyog nekik, ugye? Szokták mondani. Valami jelzést ad nekik, valami hangot, szól hozzájuk. És amikor hallják a csibék, hogy ho-ho, anya szól, gyorsan futás. És mit tesznek? Bebújnak a tyúkanyó szárnyai alá. Leül olyankor a tyúkanyó, még kicsit úgy le is engedi magát, szétterjeszti a szárnyait, és bebújnak alá. Ahogy a tyúk egybegyűjti az ő csibéit, gyerekek, ahogy szereti őket, ahogy szól hozzájuk, ugyanígy vigyáz ránk, gondoskodik rólunk a Jóisten is, a mi mennyei atyánk. Úgyhogy nekünk nem kell félnünk, ha figyelünk, ha nem megyünk túl messzire, hogy már meg se halljuk őt, ha figyelünk, akkor akár apán, anyán, nagyin, mamin, papán keresztül szól. Figyelj oda, vigyázzál, erre jobban oda kell figyelni, szól hozzánk, tanít minket. Hogyan szeret tehát minket, gyerekek, a jó atya? Hogyan szeret minket a jó Isten? Hogyan gondoskodik rólunk? Ahogyan? A tyúkanyó egybegyűjti az ő kis csibéit. Ti is ilyen kis csibék vagytok. Mi felnőttek is ilyen kis csibék vagyunk. A Jóisten vigyázó szeretetére figyeljünk oda. Legyetek jó csibék ti is, gyerekek, jó? Figyeljetek arra, amikor szólít benneteket a Jóisten apán, anyán, bárkin keresztül. Úgy legyen. Amen. Vissza lehet menni a helyünkre. Kedves gyülekezet, Máté evangélium a 21. fejezeténél nyissuk ki a mi Bibliánkat, és olvassuk el Máté evangélista a 21. fejezetéből a 12. verstől a 14. versig terjedő igeszakaszt. Legyen is itt nyitva a Bibliánk, tegyünk be egy könyvjelzőt, mert ehhez az igéhez, illetve ez a fejezethez is még vissza fogunk térni később. Így olvasom a 12. verstől Isten igéjét. És bement Jézus az Isten templomába, és kiűzte mindazokat, akik árultak és vásároltak a templomban. És a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatta. És mondta nekik, megvan írva, az én házam imádság házának mondatik, ti pedig azt latroknak barlangjává tettétek. És mentek hozzá a vakok és a sánták a templomban, és meggyógyította őket. Ismerjük a történetet, és ugye, ha olvassuk az evangéliumokat, akkor tudjuk, hogy Jézus Krisztus a templomot két alkalommal is, egy ízben a szolgálata kezdetén, illetve itt, ahogy olvassuk a 21. fejezet címében is, hogy Krisztus bevonulása Jeruzsálembe, tehát az utolsó napokban is egy alkalommal megtisztította. Ennek az okáról érdemes egyébként elgondolkodni, hogy vajon miért is Jézus egyszerűen nem tudta elnézni azt, hogy milyen kereskedelem, milyen üzletelés folyik a templomban. Ugye itt az ige szakaszban egy szembeállítás olvasható, hogy az Isten mire adta a templomot? Imádság házának. És Jézus ezeket a nagyon kemény kifejezéseket használja, senkit nem minősítve, de egy tevékenységről egyértelműen ítéletet mondva azt mondja, hogy latroknak barlangjává tettétek. Ház, barlang, imádság, latorkodás. Ugye? Tehát ezek nagyon erős párhuzamok. És Jézus Krisztus nem egyszerűen arról beszélt, hogy ügyes-bajos dolgokat megbeszélni vagy elintézni az Isten templomában, hanem arról beszélt, arról a kereskedelemről, arról a kufárkodásról, arról a vallási, gazdasági, politikai összeforródásról, amit a zsidó vezetők, a zsidó vallási vezetők, a zsidó népvezetői megengedtek maguknak Jézus korában. Ugye el tudjuk képzelni azt az átlag izraelit, aki eljött valamelyik távoli törzs területéről, és nem egész úton maga előtt terelgetett egy bárányt, vagy a galambokat etette a kis kalickában, hanem a templomnál vásárolta meg, vitte magával a pénzt, vitte magával az értékeit. És ott ahelyett, hogy az Istenhez került volna közelebb, legalább két alkalommal károsították őt, meg egyszer az átváltásnál, egyszer pedig az elköltésnél, ugye? Tehát óriási üzlet volt, és ahogy szokták mondani, sokszor fájó igazságot mondanak emberek, akik kritikusak a vallás dolgaival szemben, hogy a vallás nem szól másról, mint pénzről és üzletről. Sajnos Isten nevében, amit tettek ezekkel az őszinte Isten kereső emberekkel, ez tényleg egy különlegesen nagy bűn az Isten szemében. Jézus Krisztusnak ezen túl még valami fájt. Imádság háza. Jönnek emberek évente egyszer-kétszer, mert a templom ugye az más hely volt. Ezeket a helyeket mi gyülekezeteknek, vagy imaházaknak nevezzük esetleg a bibliai mintára, de tudjuk, hogy a templom szó az egy lefoglalt szó a Bibliában, ugye? Az új szövetségnek nincs is temploma. Azt mondja, ezek ti vagytok. A templom az egy lefoglalt szó, mert mitől volt különleges ez a hely? Az áldozat helye, ugye? A megváltás jelképes szertartásainak a helye, amiket azután Krisztus beteljesített, és azt mondta, hogy ez történik a ti lelketekben, és ti vagytok a Szentlélek temploma, amennyiben Krisztust beengeditek, és engeditek, hogy munkálkodjon a ti életetekben. De itt ekkor az emberek azért jöttek, akár zsidók voltak, akár görögök, akár rómaiak, mert olvassuk, hogy a legkülönbözőbb népekből is eljöttek a nagy ünnepekre őszinte Isten kereső emberek. hogy letegyék a legnagyobb terhet, ami egy ember életében teher lehet. Nem a gondokat, a bajokat, hanem a bűnöket. A legnagyobb terhet, ami egy ember életében teher lehet. És amikor jöttek az emberek, hogy szemléljék a megváltás útját, jelképeit, akkor ehelyett pénzcsörgés, ehelyett kereskedés, ehelyett árfolyamok, ehelyett alkudozások, ehelyett az a fajta vallásosság fogadta őket méghozzá meglehetősen kiépült formában, mert a kezdeti kis szent sátorból először egy szép kis épület lett, de ekkoriban már dupla oszlopcsarnokkal körülvett hatalmas, ugye impozáns hely volt a jeruzsálemi templom. Találkoztak azzal, hogy itt minden van áhítaton kívül, itt a megváltás helyett pénzváltás van, és az emberek nem találják az Istent, nem tudnak hozzá közel kerülni, mert nem az a lelkület van, nem az a az isteni üzenet érinti meg az ő szívüket, amiért ők jöttek. De érdekes feltennünk a kérdést, hogy Jézus hogyan viszonyult ez a helyzethez. Feltenném azt a kérdést, hogy mit gondoltok azután, hogy Krisztus kiállt és kihajtotta, ugye elhajtotta az árusokat, a pénzváltókat. Lettek ellenségei Jézusnak? Lettek ellenségei? Hívő emberek, mi sokszor megszoktunk azon lepődni, hogy jaj, hát én hívő lettem, és jaj, mégis emberek ellenségesek velem. Az a jobbik eset, ha nem azért, mert okot adtam rá, mert még így is azért, mivel mi csak a jelen formálódás útját járjuk, nem kevésszer tanulnunk kell abból, hogy esetleg okot adunk arra, hogy ellenségesek. Krisztus soha senkinek nem adott okot. Mit szoktak erről az igéről mondani? Ugye azt szokták, hogy na tessék, Krisztus is milyen kemény tudott lenni. Itt azért ostort font, ugye olvassuk másutt. Ostort font, és na jó, megadta nekik, ugye? Talán engedjétek meg ezt a rövid történetet. El szoktam mondani ennél a gondolatnál, hogy a szociális intézmény, amit Budapesten vezetek, egy hajléktalan ellátó intézmény, egy olyan hely, ahova a tüntetésekről frissen, kiizzadva megérkező kedves barátaink, ellátottaink gyakran szoktak beszámolni, hogy hogy kell az igazságtalanságot elintézni, ugye? Töltött tojással, nem tudom, hogy ez a megfúrt, és festékkel megtöltött, és akkor jönnek be másnap reggel, és mondják, hogy ú, én eltaláltam a miniszterelnököt, én ezt így, azt úgy, mert a keresztény Magyarország azt követeli, hogy itt a kereszténység legyen. És meg szoktam őket kérdezni, hogy milyen kereszténységről beszélnek. És hát mi az első mondatuk, amit a Bibliából általában ismernek az emberek? Jézus is megverte a kereskedőket. Jézus is megverte azokat, akik hatalmaskodtak a népnyúzással. És szokták ott ezt mondani, és hát el szoktam velük beszélgetni. Szoktam kérdezni, hogy hol olvasták azt a Bibliában, hogy Jézus bárkit is megvert volna. Hát ott volt, hogy ostort font, hát minek font volna ostort? Hát az, hogy jó, megverje azokat. Mondom, rendben, de vegyünk elő egy Bibliát. Hol olvassák azt? Átnézzük az evangéliumokat, sehol egy szó nincs róla, ugye? Viszont olvasunk arról, hogy itt ugye állatok voltak. Tudjuk, áldozati ökrök voltak, áldozati bárányok voltak. Az emberek mentek maguktól kifele Jézus tekintélyét látva, ugye? Az állatokat ki kellett hajtani. De hol olvassuk azt, hogy Jézus bárkit megütött volna? Hát azt tényleg nem olvassuk, akkor el szoktunk idáig jutni, és akkor megkérdezem, hogy Jézus egyébként szerette az embereket és az ellenségeit? Mondjuk a megfeszítésnél hogyan viselkedett Jézus? Így szoktunk odáig eljutni, hogy hát talán Jézus életéből nem azt az egyrészt kell kiemelni, ami igazolja az én türelmetlen, indulatos gyűlölködésemet, hanem az összes többi olyan részt, ahol arról van szó, hogy Jézus Krisztus hogyan viselkedett az ellenségeivel, és testvéreim, szeretném, hogyha elgondolkodnánk, és a hátralévő időben mi is ezzel foglalkoznánk, hogy Jézus megtisztította a templomot. Ez szükséges volt, de mit tett azokért az emberekért, akiket ostorral soha nem ütött meg, de mit tett a lelkükért? Mit tett a lelkükért? Lapozzunk Márk evangélium a 3. fejezetéhez, az első ilyen történetet végig gondoljuk. És a 3. fejezet első versétől olvassuk el az 5. versig terjedő szakaszt. Hogyan viszonyult Krisztus az ellenségeihez? Mit jelent a krisztusi viselkedés az ellenségekkel szemben? Márk 3. fejezet első versétől. És ismét bement a zsinagógába, és volt ott egy megszáradt kezű ember. És lesték őt, hogy meggyógyítja-e szombatnapon, hogy vádolhassák őt. Akkor mondta a megszáradt kezű embernek, állj elő középre. Azoknak pedig mondta, szabad-e szombatnapon jót vagy rosszat tenni, lelket menteni vagy kioltani? De azok hallgattak. Ő pedig elnézvén őket haraggal, bánkodván szívük keménysége miatt. Mondta az embernek, nyújts ki a kezedet, és kinyújtotta, és meggyógyult a keze, és éppé lett, mint a másik. Testvéreim, az életben vannak helyzetek, amikor emberek nem a legjobb szándékkal viszonyulnak hozzánk. Nem tudom, mennyire tudjuk belehelyezni magunkat Jézus Krisztus életébe és az ő próbáiba. Azt olvassuk, hogy elment szombatnapon a zsinagógába. Ő miért ment a zsinagógába? Megnyugodni, szolgálni, az atyával közösséget ápolni. És amikor elment a zsinagógába, akkor milyen környezetben tartotta ő maga áítatát és a maga Isten tiszteletét? De olvassuk el a második vers elejét, lesték őt. Lesték őt. Nem tudom, hány szombaton járnánk egy olyan gyülekezetbe, ahol a belépésünk pillanatától kezdve azt lesik, hogy mivel tudnak belénk kötni. Mivel tudnak belénk kötni. Természetesen mi magunk se váljunk ilyen leselkedőkké soha. De ezért képzeljük el, most itt egészen másról van szó. Voltak, akik azért jártak gyülekezetbe, hogy lessék Jézust, hogy fogást találjanak rajta. Azt olvassuk, hogy egyetlen egy céljuk volt ezzel, hogy ugyanennek a versnek az utolsó mondata, vádolhassák őt. Nagyon érdekes, hogy Jézus Krisztus úgy felmerül bennünk a kérdés, hogy hogyan viszonyult ezekhez az emberekhez. Hogyan viszonyult ezekhez az emberekhez? Voltak ilyen emberek a környezetetekben? Munkahelyen, családban, szomszédságban? Vannak ilyen emberek? Fognak még ilyen emberek körülvenni minket az életben? És lehet, hogy pontosan tudjuk és látjuk, hogy ja, most engedte vissza a függönyt, igen, gyorsan. Ugye néha csak ennyit látni, most faluhelyen élek egy pár éve, én is tudom, hogy így szok mindenütt így visszalibben a függöny. Nem a húzat volt, hanem Marcsi néni, Joci bácsi, ugye tájékozott akar lenni. De hát ezek ártatlan, kíváncsiság. De nem az, hogy vádolhassák őt. Én nem tudom, hogy a Jóisten talán nem az ő kegyelme, hogy azért ilyen ellenségeket nem sokat enged meg a mi életünkbe, de szemléljük ti Jézust, és tanuljunk tőle, hogy hogyan viszonyult ezekhez az emberekhez. Azt olvassuk a harmadik versben, mondta a megszáradt kezű embernek, állj elő középre. Mi volt Jézus válasza a leselkedésre? Egyrészt semmi, ugye? Egyrészt semmi. Én úgy elcsodálkozom ezen, hogy képzeljétek el, hogy Krisztusnak egy olyan értelemmel kellett együtt élnie, amiről azt írja János evangélista, hogy tudta, mi van az emberek szívében. Tudta, mi van az emberek szívében. Szeretnétek, hogyha a Szentlélek ilyen ajándékot adna nektek? Hogy látnátok az emberek szívében mi van? Kérnétek ilyen ajándékot? Szeretnétek? Teher vagy előny? Ugye először azt hiszük előny, nem? Engem már nem csap be senki. De ez az engem már nem csap be senki szeretet nélkül, ez kegyetlenné tenni az embert. Visszaélnénk ezzel a hatalmunkkal, képességünkkel. Azt olvassuk, az apostolok is megkapták lelki ajándékként, olykor a lelkek megítélésének ajándékát, ugye? Tehát ha az Isten olyan információt, olyan tudást megnyitott előttük, aminek köszönhetően azt a helyzetet, azt az emberi helyzetet pillanatok alatt átlátták Ananiás és Szafira. Más történetek, ezek olykor megdöbbentő helyzeteket, de pozitív értelemben is, hogy egy Kornéliusszal kapcsolatban is, hogy ő felé meg ne legyen előítélet. Tehát megadta nekik az Isten. Képzeljétek el, hogy Jézus Krisztus tudta, mi van az emberekben. És én azt hiszem, hogy ha arra gondolunk, hogy ha mi tudjuk azt, hogy egyes esetleg éppen rossz lelki állapotban lévő embertársaink hogyan viszonyulnak az irányunkba, az egy olyan lelki terhet jelent sokszor, és úgy belegabajodunk ezekbe a gondolatokba, hogy rólam ezt ő így gondolja, és egyáltalán is, hogy az Isten csodálatos kegyelmi ajándéka először is az, hogy ezt nem adja meg nekünk, másodszorban pedig az, hogy majd amikor szükség lesz rá, akkor csak megadja. akkor csak megadja, de akkor is csak, ha javunkra válik. És ez mind, Isten minden lelki ajándékával így van. Bármiről legyen szó, csodatévő erőig bezárólag, profétaságig, bármiről legyen szó. Az Isten adja, az ő kegyelméből. Jézus Krisztusnak ott volt, és azt olvassuk, hogy ez a képesség nem tette őt maga biztossá, nem tette őt ítélkezővé, és nem tette őt egy olyan magatartású emberré, akit például megszégyeníthette volna ezeket a leskelődő szombat ünneplő farizeusokat? Megszégyeníthette volna? Úgy, sokszor elcsodálkozhatunk Krisztus, hogy Krisztuson, hogy miért nem tette ilyenkor azt, hogy na most figyeljetek már ide, jó ez nektek így? Hát most elmondom, hogy kedves Ibrahim, kedves, nem tudom én, mindannyiuk, hogy végig beszél, Jósua, te szívedben ez van, te szívedben fő farizeus vagy, hogy gondolod ezt? Nem beszélgethetett volna velük Jézus így? Azt mondhatjuk, hogy őszintén, egyenesen. Mi ezt néha így szoktuk, hogy tessék, mondd meg a szemembe, én megmondom a szemedbe. Annyira csodálatos a Krisztusnak az a türelme, hogy tudta, hogy egy ellenséges lelkű embernek a megszégyenítése csak az ellenségeskedésben erősíti tovább a másikat. És Krisztus éppen ezért, ahogyan a szombatiskolánk első kérdésénél idézett igében is olvassuk, ő nem azért jött, hogy neki szolgáljanak. Ő nem azért jött, hogy ő itt majd jól érezze magát. Ő nem azért jött, hogy ő itt majd csupa barátokkal körülveszi magát, hanem hogy ő szolgáljon. Hogy ő szolgáljon. És elkérte az atyától a bölcsességet, hogy mit jelent szolgálni ezeket az álnok lelkű embereket. Mert a szívükben ez volt ekkor. Mit jelent szolgálni őket? És azt mondta, hogy hát ti leskelődtök, akkor én meg azt mondom, hogy megszáradkező ember, állj elő középre. Isten dicsőségére. És feltett egy kérdést, szabad-e szombatnapon jót vagy rosszat tenni, lelket menteni vagy kioltani? Gondolkodtatott. És utána azt olvassuk, mi volt erre a válasz a leselkedők részéről, de azok hallgattak. Krisztus szeretetére nem lehetett mit mondani. A szeretet nem viszi tovább a vitát, nem szaporítja a szót akkor, amikor az csak surlódást váltana ki. Nem szaporítja a szót. Minden vita helyzetnek megvan az a pontja, amikor az ember, ha Isten kegyelmének a közelében marad, meg lehet esetleg fordítani, de minimum meg lehet fékezni azt a vita helyzetet. És Krisztus itt is ezt tette. Ezt tette. Minden tudása meg lett volna ahhoz, hogy igazságot mondjon, hogy megszégyenítsen, hogy leleplezzen. De újra és újra azt látjuk az ő életében, hogy pont azokkal az emberekkel szemben, akik a legkeményebb ellenségei voltak, soha nem használta ezt az eszközt, a leleplezésnek ezt az eszközét. Személy szerint soha nem vonta őket egyenként felelősségre. Mivel emberi kapcsolatokban élünk, én azt gondolom, hogy Krisztus életéből ezeket a tanításokat újra és újra látnunk kell, mert talán kevés dolog fakul meg annyira a mi hitünkkel kapcsolatban, mint ezek a tanítások. Nem hiszem, hogy megfakulna az valaha a lelkünkben, hogy honnantól indul a 2300 éves profécia és hol ér véget, ugye? Ez matematika, ez történelem. Nem hiszem, hogy megfakulna az, hogy kiszámoljuk, és a hetedik nap szerdára jönne majd ki egyszer, vagy hétfőre, vagy csütörtökre, ugye? Ez szombat. De amit az ördög leginkább szeret megfakítani. Az nem az, ami a gondolatainkba bekerül igazságként, hanem ami a jellemünket, a magatartásunkat, azt, hogy tudunk-e szeretni, tudunk-e úgy viszonyulni, mint Krisztus, tehát ami legspontánabb, legmélyebben minket jellemző, minket tükröző magatartásunkat illeti. Az ördög leginkább ezért küzd, hogy ezeken a területeken ne legyünk erősek, hogy ezeken a területeken ne tudjuk Krisztust követni, hogy ne legyen meg az a szép, fokozatos, előrehaladó fejlődése a mi életünknek, a mi jellemfejlődésünknek, hogy lehet, hogy csak milliméterenként évente, de megint egy milliméterrel türelmesebb vagyok Isten kegyelméből, megint megbocsátóbb vagyok. Megint jó szívűbb vagyok, megint szolgálóbb vagyok. Nehezen változik a jellem jó irányba, testvéreim. rossz irányba magától változik, ugye? Mennek az évek, és egyre több rossz tapasztalatunk van a világban, mert így van, nem? Tehát minket már nem lehet becsapni, szoktuk mondani. Ugyanakkor testileg, lelkileg az idegrendszerünket így nyújtja ki az élet, ugye? És egyre fáradtabb, egyre frusztráltabb, és az ember azt veszi észre magán, hogy vagy Isten kegyelméből megszentelődök az évek, évtizedek múlásával, vagy időskoromra egy elviselhetetlen, nem tudom én milyen ember leszek. És a kereszténység, Krisztus az előbbit ajánlja fel. Magához hív Krisztus minket. És azt mondja, hogy lesznek ellenségeid, lesznek próbáid, lesz nyomorúságod. És annyit fogsz csalódni magadban, mint senkiben. De nézzél rám, kövess engem. Ne harcolj mással, ne küzdj mással, ne vívjál mással. Jézus annyit mondott, állj középre. Aztán odafordult a hallgatókhoz. Szerintetek segítsünk ezen az emberen, vagy ne segítsünk azért, mert szombat van? Ők pedig hallgattak. Jó volt a kérdés, nem lehetett rá jelentkezni, hogy várjuk meg a naplementét. Nem lehetett rá jelentkezni, ugye? Hiszen az Isten kegyelme nem azért van, hogy szombatnapon még inkább áradjon, még inkább lelket, testet gyógyítson. Bizony érezték, hogy csak akkor bölcsek, ha azt nem mondják, ami a szívükben van, a kérdésre pedig nem válaszolnak, tehát őszinték nem mernek lenni, de ez nem volt igazi bátorság. Nézzük viszont Jézusról ezt a gyönyörű 5. verset. Hogyan viszonyult az ellenségeihez? Ő pedig elnézvén őket haraggal, bánkódván szívük keménysége miatt. Testvérem, mi ez a magatartás? Mire tanít itt minket az evangélium? Minek a szétválasztására? Amit újra és újra és újra az életben el kell mondani. Az, hogy 457-től 1843-44-ig, ezt egyszer kiszámoltuk. Felírjuk a Bibliánk hátsó lapjára. Ezt meg lehet tanulni. Hogy mettől meddig tartanak a bibliai proféciák, mit jelentenek a jelképek. De az ördög nem annyira az eszünket támadja. Először a szívünket, először a lelkünket, először a jellemünket próbálja kikezdeni. Tudja, hogy az ott elért győzelem által rendítheti meg a hitet, boríthatja fel az egész emberi léleknek a harmóniáját. Ezért fontos nekünk Jézus példája, ahogyan ő szétválasztotta, elnézvén őket haraggal. Mire haragudott Jézus? Úgy rájuk nézett, és az a ennyi, hát még mindig itt tartunk. De mit olvasunk tovább? Bánkódván szívük keménysége miatt. A szívükkel volt a baj, ugye? A szívükkel. Nem a tudásukkal volt a baj a zsidóknak. Nem a tudásukkal volt a baj. Szerintem az ószövetségi jövendőléseket, messiási proféciákat ők nálunk sokszorosan jobban tudták. Értelmezni, érteni, forrásnyelven olvasni. Hát a napkeleti bölcseket 3 másodperc alatt útba tudták igazítani, nem? Mikéás őt, hát persze, hogy ott kell, Betlehem, hát világos, és mondták. De hol volt a baj? Testvéreim, hol van a baj, amikor ugyanazt a Krisztust várjuk, amikor azonosítjuk az idők jeleit, de esetleg nem ülünk egymás mellé, nem járunk össze imádkozni, vagy nem fogalmazunk meg közös evangelizációs célokat? Hol van a baj? Nem az elmélettel. Krisztus bennünk lakozásával. Azzal, ahogyan mi el tudjuk, vagy nem tudjuk hordozni az ellenségeskedést. Ahogyan Krisztus nekünk példát mutatott arra, és lapozzunk is tovább János evangélium a 8. fejezetéhez. Figyeljétek meg, hogy hogyan bánt ezekkel az emberekkel. Mert azt leszögeztük, hogy Jézus ostorral soha nem bántotta őket, ugye? De akkor mit kezdett velük? Nézzük meg itt a fáradozást, ugye nevezetes történet, házasságtörő nő esete, biztos ismeritek is, de most csak kimondottan ezeket az igéket kiemelve János evangélium a 8. fejezetéből, ugye odahozzák Jézus elé a parázna nőt, hogy tetten értük, itt van Mózes törvénye, azt mondja, hogy 5. versben kövesztessenek meg, te azért mit mondasz, ezt pedig azért mondák, 6. vers, János 8:6, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. Megint mi a helyzet? Én úgy csodálom Jézust, hogy folyamatosan ilyen jó társaságban élte az életét, és mégis szeretett, és mégis türelmes volt. Szeretném egy kicsit még tetézni azt, hogy képmutató hívő embereket kellett neki hordoznia. Nem világiak bántották a hitéért, hanem a vallásos életnek a képmutatásával szemben kellett neki a türelmét megőriznie. Még nehezebb feladat, nem? A magunk képmutatását nem vesszük észre, amikor vallásos képmutatást gyakorlunk. Nagyon jó, ha vannak őszinte testvéreink, akik ilyenkor imára hívnak bennünket, és nem csak esetleg letaglóznak, de az utóbbi is jó, mert végül is szemet nyitogatni az is jó, csak hát a gyógyulást kevésbé szolgálja. De amikor Jézus Krisztus folyamatosan egy olyan keresztűzben élt, megint valahol ennek a lelki terhét, hogyha megpróbáljuk elképzelni, amikor olyan keresztűzben élt, hogy gyakorlatilag ha jobbra ment, akkor ott várta egy csapat, ha balra ment, ott várta egy csapat, egyébként meg néha egyenesen oda mentek hozzá megkeresni, hogy provokálják. Mi az, hogy krisztusi természet, nem? Mi az, hogy Krisztus lakozzék ti bennetek gazdagon? Hát, ha egy kevés Krisztus élne bennem, már annak is úgy örülnék, de hogy gazdagon lakozzék bennem. Mi az, hogy Krisztus ott van az ember szívében, és hogyan viszonyult az ellenségeihez? Megint nagyon egyszerű a képlet. Mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen mivel vádolniuk. Így olvassuk, Jézus pedig lehajolván az ujjával írt a földre. De mikor szorgalmazva kérdezték őt, felegyenesedve mondta nekik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És újra lehajolván írt a földre. Azok pedig ezt hallva és a lelkiismeret által vádoltatva egymás után kimentek a vénektől kezdve mind az utolsóig. És egyedül Jézus maradt és az asszony középen állva. Itt most nem arról szólunk, hogy az asszonyhoz hogyan viszonyult, hanem hogy az ellenségeihez hogyan viszonyult. Az ellenségeket próbának kapjuk a jellemünk csiszolására, meg azért, hogy mentsük őket. De hogyan? De hogyan? Krisztusnál mit olvashatunk? Megint csak ez a nagy teher, ez a mérhetetlen teher, tudta, mi van a lelkükben. Tudta, mi van a lelkükben. Hányszor fordult elő velünk életünkben, hogy tudtuk a helyzetet, átláttuk, és nem bírtuk megállni, hogy ki nem mondjuk. És igaz, de kemény szavak hangzottak el. És az igazság napfényre jött, de éjféli sötétséget teremtett a lelkülete miatt. Nem az egyik legnagyobb problémánk ez az életben. Nem az egyik legnagyobb küzdelmünk személyes életünkben, közösségi életünkben. Ez a bizonyos kinek van igaza, ki tudja bebizonyítani az igéből. Szabad hívő embereknek ilyen játékba belemenni, hogy ki tudja bebizonyítani az igazát az igéből. Mit gondoltok, ha Krisztus leült volna egy korrekt teológiai vitára a farizeusokkal? Hát... mi maradt volna azokból az emberekből, nem? Hát, hogy tudta volna nekik bizonyítani? Hát, hányszor mentek el hallgatva, majd az utolsó példám is innen lenne a következő, amikor egyszerűen csak csendesen egy fél mondatot idézett a Zsoltárokból, vagy a Mózestől, és ők pedig úgy voltak, hogy nem kérdezünk többet, mert az első után már tudnunk kell, hogy nekünk itt nincs keresnivalónk, mert úgy meg fogunk szégyenülni. De nem szégyenítette meg őket. Csak gondolkodtatta. Képzeljétek el, hogy ott állnak körülötte, hogy na jöttünk, ha ezt mondja, ezt csináljuk, ha azt mondja, ezt csináljuk. És a lehajol és a földre leírja az életüknek a szürke, vagy fekete, vagy sötét foltjait, ugye? Jellem gyengeségeiket. Úgyhogy egy idő után jobbnak látják, hogyha elmennek és ott hagyják Krisztust. Képzeljétek el, hogy ezek az emberek egyszerre találkoztak az igazsággal, mert ott volt a földön, de ami ott volt a földön, az kegyelem is volt. Kegyelem is volt? Igen, mert odaírta. Nem azt olvassuk, hogy belekarcolta a márványba, hogy azért, aki akarja, oda elolvassa, hanem azt majd a lábukkal elhordják, ugye? Ő nekik igazságot és kegyelmet egyszerre tudott ajánlani. Tanuljuk az Krisztustól, hogy mit jelent az ellenségnek. Ne is így mondjuk, hanem úgy, hogy a velünk szemben éppen ellenségesen viszonyuló embernek egyszerre igazságot és kegyelmet ajánlani. Hatalmas dolog, nem? Milyen bölcsesség, milyen iskola tanítja meg ezt nekünk? Hol lehet ezt kiolvasni könyvekből? A Krisztussal élő közösségben, rátekintve, engedve arra magunkat újra rádöbbenni, hogy semmi vagy, semmi vagy, semmi vagy. Felejtsd el a tegnapi tapasztalatot beírni a magad neve alá, hogy de nekem volt tapasztalat. Felejtsd el, Isten valami nagy dologban részesített téged, de vigyázz, kapaszkodj bele tovább. Mert amilyen nagy a felfelé vezető út, akkora lesz a botlás is, hogyha bármit magadnak tulajdonítasz, abból a kegyelemből, amit az Isten tanít neked. Tanít, te tanuló vagy. Sose állj ki a katedrához, te tanítani. És ha másokat ki tudsz oktatni, akkor vigyázz, mert akkor nagyon nagy veszélyben vagy. Nem ezt látjuk a legnagyobb tanítónál, aki valaha itt járt a Földön? Odaírta a porba, de csak addig volt ott, amíg el nem mentek, és utána soha senkinek nem hagyta elolvasni Krisztus. Soha senkinek nem hagyta elolvasni. Testvéreim, nem csak azért szép, mert Krisztus így vált meg bennünket, és így tekint a mi bűneinkre. Nem csak ezért szép, hanem azért is, mert ezt a mintát, ezt a példát állítja elénk, hogy hordozzuk testvéreinket, hordozzuk vitapartnereinket, ellenségeinket. És ijedjünk meg először magunktól, amikor ellenség támad ránk, hogy jaj, csak ne Krisztus nélkül érjen a támadás. Jaj, csak nehogy azért, mert tudom, hogy mi az igaz ebben a helyzetben, és ha kell, ezt simán oda teszem elé, az óra elé oda teszem. Jaj, csak ha ez Krisztus nélkül történik, akkor az igazság hamissággá válik. Azt olvassuk, hogy elmentek, és Krisztus felegyenesedett, és azt semmit nem mondott az asszonynak, nem mondta, hogy na jól elküldtük őket, mi? Nem mondta. Semmit nem mondott. Áttért az asszony ügyére. Nincsenek vádolóit, kegyelem. Elreggyel és többet ne vétkez, igazság. Ugyanazt adta az asszonynak is, ugye? Kegyelmet és igazság. Ez az, ami ennek a kettőnek az arányos képviseletére mi nem vagyunk képesek. Ez csak a bennünk lakozó Krisztus által, amikor vele szoros kapcsolatban vagyunk, akkor sikerülhet, akkor válhat valóra. És ha most visszalapozunk az alapigénkhez, akkor nézzétek meg, hogy a templom megtisztítása után ezekkel az ellenségeivel, ezekkel a korrupt és életére törő vallási vezetőkkel hogyan bánt. Nézzük meg a Máté 21. fejezetének a 23. versétől az igét. És mikor bement a templomba, hozzámentek a főpapok és a nép vénei, amint tanított, mondván, micsoda hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta néked ezt a hatalmat? Jézus pedig felelvén mondta nekik, én is kérdek egy dolgot tőletek, amire ha megfeleltek nekem, én is megmondom néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. A János keresztsége honnan volt, mennybölé vagy emberektől? Azok pedig tanakodtak magukban, mondván, ha azt mondjuk mennyből, azt mondja majd nekünk, miért nem hittetek te át neki. Ha pedig azt mondjuk emberektől, félünk a sokaságtól, mert Jánost mindnyájan prófétának tartják. És felelvén Jézusnak mondták, nem tudjuk. Mondta nékik ő is, én sem mondom meg néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. Már kezdjük megsajnálni Jézust egyre inkább, nem? Tehát tényleg egy ilyen környezetben élni? Tehát ha kérdeznek, azt ne hidd el, ha mosolyognak, azt ne hidd el, ha haragszanak, hát azt nem nehéz elhinni, ha állítanak, azt ne hidd el. Tehát olyan jó, hogy Jézus sokkal keményebb utat taposott ki előttünk, mint amin nekünk egyáltalán járnunk kellhet ebben a földi életben. Figyeljétek meg, hozzámennek és kérdezik, mi a kérdés? Micsoda hatalommal cselekszed ezeket? Benne van ebben a ravasság megint? Benne van? Ember vagy Isten vagy? Ugye, ha ember vagy, akkor miféle tisztelet járna neked? Ha Istennek tulajdonítod magad, vagy isteni származásúnak, akkor pedig Istenné teszi magát, ugye? Teljesen egyértelmű. Na de meglepő Jézus magatartása. Eddig lemondtunk tanulságokat a beszélgetéseiből, de nézzük meg, hogy itt ezek a tanulságok ugyanúgy állnak-e. Mit tett Jézus? Jézus pedig felelvén mondta, én is kérdek egy dolgot tőletek, amire ha megfeleltek nekem, én is megmondom nektek. Szerintetek ez igazságos volt Jézustól? Én nem tudom, mikor elolvastam ezt az igét, eszembe jutott egy mondás, amit az iskolában tanultam a vitákban, amikor azt mondták, hogy kérdésre kérdéssel nem illik válaszolni, ugye? Sőt, az is eszembe jutott, és most egy kicsit akkor így kikezdem a jézusi magatartásnak a helyességét, hogy miért veszi át a farizeusok stratégiáját? Hogy én kérdezek tőled, kérdezünk tőled egy nehezet, és benne van a csel. Jézus pedig azt mondja, hogy rendben, én is kérdezek tőletek egy nehezet. És egyértelműen lefordítják a farizeusok nekünk, hogy ebben is benne volt valami. Na de én erre azt mondtam magamban, hogy Jézus olyan módszert alkalmazott, mint a farizeusok. Tehát egyrészt kérdésre kérdéssel nem illik válaszolni. Másrészt ő is már itt megfáradt, és azt mondta, hogy rendben, akkor ki tud nehezebbet kérdezni a másiktól, játék. Ezt tette Jézus. Ugye, talán ha már végig gondoltuk ezt a történetet, akkor egyrészt tudjuk, hogy Jézus olyat kérdezett, amiben benne volt a válasz. Nem csak úgy, ahogy ők mondták, hogy jobb, ha hallgatunk, de úgy is, hogy ha ti azt kérdezitek, hogy én ki vagyok, és én azt kérdezem, hogy ki volt Keresztelő János, és szívetekben arra megmondjátok, hogy szerintetek Isten küldötte volt, ugye annak tartották, a vallási vezetők is annak tartották Keresztelő Jánost, akkor innen mi a következő lépés? A Jordán partján mit mondott Keresztelő János róla? Mondja meg Keresztelő János nektek, hogy ki vagyok. Benne volt a válasz? Először is Jézus nem vette át azt a stratégiát. Válaszolt neki kérdéssel, a kérdésükre úgy, hogy a válasz egyértelmű lehetett. De ugyanakkor visszautasította a körmönfontságot, de úgy, hogy nem szégyenítette meg őket. Csak elhallgattatta őket. Csupa olyan feladványok ezek a történetek, hogy hát azt mondom, hogyha 2 hetet kapnék gondolkodási időt, hogy lehet jól visszakérdezni egy ilyen kérdésre, valószínűleg akkor se jutna eszembe. Mert ez nem ész kérdése. Ez nem bölcsesség kérdése. Ez nem tudás kérdése. Így visszakérdezni azt tud, aki szereti az ellenségét. Igazán okosat mondani az ellenségének azt tud, aki nagyon szereti. Nem az, aki meg tudja cáfolni a hamisságát, vagy le tudja leplezni. Igazi okosat az ellenségnek akkor tudunk mondani, amikor az ellenség szeretete van a szívünkben, ahogy Krisztus szívében ott volt. Nem olyan régen volt egy történetem, csak így a vége felé elmondanám. Egy sajátos vitahelyzetbe kerültem egy nagyon maga szakterületén neves emberrel, és állította, hogy valamiben neki igaza van. Egy részben személyes ügy volt. És e-maileket váltottunk, és az egyik e-mailében elkövetett egy hibát, amivel gyakorlatilag lelepleződött, hogy ő valamiben nem korrektül jár el. És én felhívtam telefonon ezek után. És folyt a telefonbeszélgetés, ezt mondtam. Ott volt a lelkemben, hogy most akkor kiteszem a döntő érvet. És olyan érdekes, mikor ez ott volt a lelkemben, akkor egy csöndes hang, valahol nem tudom hol, melyik tagomban megszólalt. És azt mondta, Jancsi, te igazán szereted ezt az embert? Istenem, igazán szeretem, de ezt látod, hogy milyen makacsnát, ezt most kipakod. Jancsi, te igazán szereted ezt az embert? Ne kérdezz ilyeneket, úgy voltam magamban, de kérdezte ez a hang. Jancsi, te igazán szereted ezt az embert? És addig hallottam ezt magamba, ameddig le nem tettem arról, hogy az ászt kijátszom. Hogy a döntő érvet kijátszom. És nem mondtam el. Nagyon nehéz volt. Ez nagyon nehéz helyzet. Tehát biztos voltatok, lesztek, vagyunk még ilyen helyzetben, mert győzhettem volna. És türelmetlen voltam, hogy tegyük már tisztába, nem az én hiúságom, de tegyük már tisztába, de az én hiúságom. És 10 perc múlva visszahívott telefonon. És azt mondta, hogy ne haragudj János, még egyszer átnéztem az anyagokat, és én vétettem egy hibát. És szeretnék elnézést kérni ezért. És tudjátok, milyen boldog ember voltam én ekkor? Istenem, ami a te ügyed, az a te ügyed. Amiben te akarsz megnyerni embert, abban nekem nem szabad legyőzni azt az embert. Ugye? És barátok, barátok maradtunk és lettünk. És nem győzött semmelyikünk. A jó Isten győzött. A jó Isten győzött. Éppen egy biblia körre mentem, amikor ez a telefon történt. Egy evangelizációs biblia kör, csupa kívülállók. De már tegeződünk, körbeülünk, énekelünk, imádkozunk a végén, és nagyokat beszélgetünk Jézus életéről. És elmondtam ezt a történetet így. Egy úr, neves agronómus ott a megyébe, csóválja a fejét. Te János, ezt nem jól tetted. Hát azért a keresztény már ne legyen ilyen buta, de nem bántásból mondja, jó, barátok vagyunk. Hát így mi lesz? Hát így mit csinálnak belőled az emberek, ha ilyen leszel az éled? Mondom, ne félj, nem leszek ilyen, mert nem vagyok ilyen. Tanulom. Mondom, tanulom. És akkor hozott egy példát, azt mondja, János, én már régi motoros vagyok. Sokat láttam az életben. Ha elviszed a gólvonalig a labdát, azt mondja, egy focis hasonlat. Ha elviszed a gólvonalon a labdát, és kicselezted az összes ellenfeledet a gólvonalnál, kihagyod? Elrugod? Mondom, hát erre tanít minket Krisztus. Hát erre tanít, hogy ne győzzük le egymást. Azt mondja, nézd, Puskás nem erre tanított minket. A Szovjetunió ellen ki volt adva, hogy nem szabad őket legyőzni. Elvitte a gólvonalig, elrugta a labdát, de beköpött a kapuba. Azt mondja, ezt kell csinálni. Mondom, lehet, mert én is majdnem ezt tettem. Én is majdnem ezt tettem. Bocsánat, az evangelizációs biblia körökön nagyon gyakorlatiasan ragadjuk meg néha a témákat, de értitek, ugye? De mondom, hála Istennek van egy Krisztusunk, és ő másra tanít minket. És én nem ilyen vagyok, nem azért mondtam el ezt a tapasztalatot, hanem azért, mert soha nem lesz békénk, ha ezt nem tanuljuk meg Krisztustól. Soha nem lesz békénk. Soha nem fogjuk megtapasztalni azokat a győzelmeket, amiket ő szerez, hanem nekünk lesznek győzelmeink, és nem ugyanaz. Nem ugyanaz. És jó volt a bibliakört közös imádsággal zárni, és abban maradtunk, hogy nem győzzük meg egymást, de gondolkodunk. Mit kell csinálni a gólvonalon? Mit tenne Krisztus? Testvéreim, mit tett Krisztus? Azt mondta, én sem mondom meg néktek. De ha végig gondoljátok, tudjátok a választ. Én pedig nem az ellenségetek vagyok, hanem a barátotok. Akárhogy is gyűlöltök engem. Testvérem, a Jóisten tanítson minket erre, és segítsen nekünk abban, hogy Krisztus ilyen nagyon-nagyon gyakorlati módon is meg tudjon nyilatkozni a mi életünkben. Mert az igazi próbái az életünknek, az igazi hit próbái, a jellem próbái, amikor békességből vizsgázunk, örömből, jóságból, szívességből, hűségből, abból, hogy a lélek lakozhat-e bennünk, formálhat-e minket, amikor az igazságot meg kell tanulnunk a maga igazságában, a kegyelem lelkületével, a szeretet lelkületével képviselni. És akkor nem lesznek viták a közösségünkben, nem lesznek viták a gyülekezeteinkben, a családjainkban, a falunkban, körülöttünk, a szomszédságunkban. És ehhez csak annyi kell, hogy feltegyük a kezünket, és azt mondjuk, hogy megadom magam, Krisztus, ez nekem nem megy. Ez nekem nem megy. És ha jön az ellenség, ha jön egy ellenfél, azt kérem a te lelkedtől, hogy azonnal juttasd az eszembe, hogy én magamtól nem tudom megoldani. Én magamtól nem tudok jót mondani. Hanem te taníts, te vezessél, te irányítsd a gondolataimat, ne bízzak az eszembe, ne bízzak az élettapasztalataimba, ne bízzak a tudásomba, ne bízzak abban sem, hogy mi mindent tudok arról a másikról. Semmi benne bízzak, csak te benned. És remélem, jó, hogyha segítsen nekünk ebben, hogy ilyen tapasztalataink legyenek Krisztussal, hogy hogyan fáradozott, hogyan szerette az ellenségeit. És ez a békénk és ez az örömünk meglegyen, ami neki megvolt egészen, még akkor is, amikor korbácsolták, amikor köbdösték, amikor keresztre feszítették, és ő nyugodt volt, és az Atya megerősítette őt. Adja nekünk ezt a tapasztalatot, kegyelme által. Amen. Szerető édesatyánk, hálát adunk neked Jézus Krisztusért, aki személyes megváltónk lehet nekünk, és aki az ő egész földi életével valami olyan felüdítő, csodálatos példát adott nekünk, ami ami a szabadságot, a békességet, a szeretetet tükrözi számunkra, pont azt, ami hiányzik nekünk, pont azt, ami hiányzik belőlünk. Köszönjük, hogy ő mindezeknek a megkoronázásaként még meg is halt értünk, hogy bűnösökként azzal a bizalommal jöhessünk te hozzád, édesatyánk, hogy ha hiányunk van, akkor te Krisztusban azt betöltöd, és megáldasz, és megsegítesz minket. Köszönjük, hogy most is te hozzád jöhetünk, és kéréseink vannak, édesatyánk. Nem érezzük magunkat biztonságban ezen a világon. Nem érezzük magunkat biztonságban a saját természetünkkel szemben. Vannak ellenségeink, de nem ők az igazi bajok, jó atyánk, hanem az, hogy mi nem tudunk velük mit kezdeni. Nem tudjuk őket szeretni, és nem boldogtalan embereknek látjuk őket, hanem minket tesznek boldogtalanná. Segítsél nekünk, hogy Krisztus látása a miénk legyen. Segítsél nekünk, hogy tudjunk hitáltal élni végre. Így őrizzél, így tanítsál minket, és add, hogy egyszerű tanulóid lehessünk, akiknek nincs nagy tudásuk, de van mindennapos tapasztalatuk a te kegyelmedről, a te bölcsességedről, a te vigasztaló, feddő jelenlétedről. Kérjük, jó atyánk, add meg ezt nekünk, és vezess így tovább minket. Jézus Krisztusban. Amen.